Én Szörnyi Kriszta vagyok, a HVG Extra Pszichológia magazin főszerkesztője, beszélgetőtársam pedig Elstitkovics Erika, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. A sorozat névadója a szakember legújabb, a kapcsolataink pszichológiáját bemutató könyve. A negyedik rész témája az, hogy mindig kell egy család.
Köszöntelek szeretettel, Erika.
Én is szeretettel köszöntök minden hallgatót.
Nézzük ma meg, hogy hogyan válunk családdá. Mi az, amitől szerinted család a család?
Hát ugye, amikor párt találunk, akkor is már családba élünk, hiszen tartozunk egy családi rendszerhez, de amikor megvan az elköteleződés, amiről beszéltünk már az előző alkalommal, akkor válik igazán a pár családja, illetve amikor a gyerekek megszületnek. De én azt gondolom, hogy gyerekek nélkül is család a család, és a nagy rendszernek része. Az előzőkben beszéltünk, hogy mi minden szükséges egy jó párkapcsolathoz, az elköteleződés, az intimitás, meg az is jó, ha a szenvedélyt fönt tudjuk tartani, de hogy mellette, ami nehéz ma a család alapításban, hogy ugye nincsenek meg azok a tradicionális szabályok, amik régen megvoltak, hanem egy, és nem aláfölé rendeltségi viszonyok vannak a családokban, hanem partneri, és a partneri viszonyhoz nagyon sok olyan készség, képesség, főleg érzelmi intelligencia képességek, tehát mély önismeret, empátia, az érzelmek kezelésének módjai, kommunikáció, konfliktus kezelés, együttműködés, tehát olyan képességekre van szükségünk, amiből azért keveset tanulunk az iskolába. És az a baj, hogy se a családalapítás, se a párkapcsolat az nem egy kész autó, amiért bemegyünk a szalomba, és a baj az, hogy nem vagyunk tapasztalt szerelők, mikor ennek nekiállunk összerakni, és nekünk kell összerakni, és hogy kevés az a képességünk, ami ehhez szükséges. Én azt gondolom, hogy azok tudnak jól együtt élni, akiknek mondjuk mélyebb az önismerete, tehát tudja azt, amikor egy helyzetben mondjuk nagyon indulatos lesz, hogy akkor az mitől történik. Tehát, hogy mondjuk nagyon sokszor nem a párunkra reagálunk, vagy a gyerekünkre, hanem mondjuk a saját gyerekkorból hozott sérüléseinkre, tehát mikor valamin mondjuk, ha a férjem ül a számítógép előtt, akkor nagyon sokszor és nem foglalkozik velem. Nyilván jogos igényem az, hogy rám is figyeljen, de amellett ettől az átlagnál indulatosabb leszek, akkor ebben nagyon sokszor benne van az, hogy rám hogyan figyeltek gyerekkoromban, vagy én hogyan vártam, hogy figyeljenek, és nem kaptam meg. Mert hogy a felnőtt ember az azért elég aktív, tehát én is oda tudok menni hozzá, de nagyon sokszor ilyenkor dacsal egymásra várunk. És azok tudnak jól együtt élni, akiknek az önismeret mellett még együtt tudnak így fejlődni, hogy rálátnak együtt ezekre a helyzetekre, mert hogy nyomkodjuk, ugye szoktuk mondani egymás gombjait, tehát egymás sérüléseit bemozgatjuk a párkapcsolatba is, aztán megjönnek a gyerekek, azok még jobban bemozgatják, és hogyha erre rálátunk, tehát hogy mielőtt a másikkalra elkezdek reagálni, mindig elgondolkodom azon, hogy vagyok én ebbe a helyzetbe, és most az érzéseim mik, és most mit érzek, és mire vágyom. És ezt jelenti az, hogy tudunk-e együtt fejlődni. Aztán nagyon fontos, hogy meg tudjuk-e hagyni egymás szabadságát, tehát, hogy azokat a hobbikat, akár a munkába, akár a barátokkal, természetesen úgy, hogy a társam az első és a legfontosabb, de hogy mellette azért egy szabadabban. Nagyon sok párkapcsolatban nincs meg ez a szabadság, hanem 5 percek miatt olyan veszekedések vannak, ami abszolút nem indokolt. A legfontosabb kérdés nekem az, hogy egy párkapcsolatban vagy egy családban tudok-e önmagam lenni, vagy különféle szerepeket kell játszanom. Tehát, hogy mondjuk én anyaként nem biztos, hogy otthon akarok maradni 10 évig, de megteszem, mert hogy a társadalom is ezt diktálja, hogy ettől leszek jó anya, ha még a környezetem is ezt diktálja, meg a párom is ezt várja tőlem, akkor nem igazán vagyok önmagam. És nagyon sokszor van az például, hogy a másikra haragszunk. Amikor mondjuk 10 év után rájövök, hogy én nem is így akartam élni, és akkor a párunkat tartjuk hibásnak. Tehát fontos az, hogy tudjuk azt, hogy mi hogyan szeretnénk élni, és nyilván a család az egy együttműködés, és mindig igazodni kell a másikhoz, nagyon igazodni kell a gyerekekhez, de hogy ebben aztán talán a legeslegfontosabb meg az, hogy meg tudom-e érteni a másikat, és tudom-e, hogy ő mit szeretne, ő mit akar, hogy erről történik-e, kellő kommunikáció, tudjuk-e olvasni a metakommunikatív jelzéseket, mert nagyon sokszor ez csak az arcunkra van kírva, de azért jobb lenne, hogy ezt megbeszélnénk, mert azért nehéz kitalálni a másiknak a gondolatát.
Hát rengeteg feladatunk van minden pillanatban, ahogy mondod, nagyjából összefoglaltad, ha jól értettem, egy sikeres kapcsolatnak a különböző építőköveit. Az jutott itt eszembe, mikor mondtad a szerepeket, és hogy elégedettek vagyunk ezzel, hogy ettől gondoljuk a legtöbbször érdekesnek és értékesnek magunkat. Tehát ha én egy jó szerető vagyok, én egy jó feleség vagyok, én egy jó anya vagyok, akkor értékesnek érzem magam. De valójában mennyire lehetek értékes ebben a kapcsolatban, és mitől függ az, hogy hogyan értékeljük a párunkat?
Ezek a szerepek, hogy mondod, hogy jó vagyok ebben, jó vagyok abban, tehát valóban fontos ez, hogy legyen egy elégedettség érzésem. Bár a világ inkább az elégedetlenségek irányába megy, de hogy ki mondja meg, hogy mi a jó. Tehát, hogy most az a jó anya, aki 2 évesen elviszi bölcsödébe a gyerekét, vagy pedig az a jó anya, aki 3 évig otthon van vele, és szül még egyet, hogy 6 évig lehessen otthon. Ma nincsenek azok a stabil társadalmi normák, hanem egy sokszínűség van, és hogy én azt gondolom, hogy az fontos, hogy vagyok harmóniában önmagammal. Mert én vallom, hogy csak boldog anya tud boldoggá tenni egy gyerek, meg egy viszonylag kiegyensúlyozott apa, és hogy ezekben a szerepekben közösen alkotjunk, pont ez a lényeg, hogy hozunk valamit az eredeti családunktól, de tehát valami szokásrendszer, tehát nyilván egy állandóan otthon levő mártír anyától ezt a vonalat hozom, és ugye az előzőleg is mondtam, hogy vagy azonosulok vele, és én is mártír leszek, úgyhogy észre se veszem, pedig megfogadom, hogy nem akarok, vagy pedig ellenazonosulok, tehát én mondjuk nagyon kevés időt töltök otthon, pont amiatt, mert rettegek attól, hogy olyan leszek, mint az anyám. És hogy nehéz ma megmondani, hogy mi az a jó anya, mi az a jó feleség, ki a jó szerető, mert hogy összeillések vannak, és hogy meg az igényszintek is mások, például a szeretői létbe is, meg egy csomó mindenbe. Tehát hogy a lényeg az, hogy ezt hogyan tudjuk összeegyeztetni, hogyan tudjuk megbeszélni, hogyan tudjuk megérteni a másikat, csak ehhez az a legfontosabb, mert amikor mondom párok, hogy tudjam, hogy én mit szeretnék, akkor mondom pároknak, hogy megkérdezem mondjuk párterápián, hogy melyik mit szeretne, tehát miket várna el a másiktól, vagy mi hiányzik, vagy mi van. És nagyon sokan ezt nem tudják megfogalmazni. Csak az elégedetlenség van, hogy mi nem jó. Tehát, hogy egyébként is hajlamosak vagyunk erre társadalmi szinten is, hogy mi minden nem jó, mit csinál rosszul a másik. De az lenne a lényeg, hogy én mit szeretnék, és abban tud-e társam lenni a másik. És ha ezt a másik is tudja, akkor nagyon jó kapcsolatban tudunk együtt élni. Persze ez nagyon nehéz.
Igen, de nagyon fontos szerintem, amit mondtál, hogy megpróbáljuk kifejezni a saját vágyainkat, a saját szükségleteinket, és ebben tudjunk segítséget kérni szerintem.
És még egy gondolat ehhez, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy ez az önzés. Én azt mondom, hogy én nagyon szeretném, hogyha úgy fektetnénk le a gyerekeket, mondjuk a párommal, hogy egyik este te, és te mesélsz nekik, a másik este én. És akkor így mindegyikünknek van egy kicsit levegővétele, legalább minden második estén. Na most, ha én ezt megfogalmazom, nagyon sok ember azt gondolja, hogy akkor én önző vagyok. Pedig én azt gondolom, hogy az a legnagyobb önzés, hogy nem fogalmazom meg, hogy mire vágyom, mit érzek, és közben éreztetem a környezetemmel, mert az átlagnál dühösebb, vagy mindenki dühös, de hogy az átlagnál dühösebb vagyok, indulatosabb vagyok, kedvetlenebb vagyok, fáradtabb vagyok. Tehát, hogy a fáradtság szintet sem biztos, hogy a környezetnek kell észrevennie, hanem nekem kéne megfogalmazni. Aztán az is van egyébként, hogy főleg válás előtt, hogy azt mondják, hogy 10 éve mondom ezeket, de süket fülekre talál. Tehát, hogy ott a kapcsolódás, mert hogy az kevés még, hogy mondom, hanem erre egy vevő is kell, tehát, hogy hogyan hallja meg a másik, és hogy csak ez nagyon-nagyon sok idő is szükséges. Ma ez is probléma, hogy időből van a legkevesebb, és a jó családhoz, meg a párkapcsolathoz, meg időre lenne a leginkább szükségünk.
Pont erre akartam rákérdezni az előbb még, hogy említetted a szabadságot is. Egy picit én ezt úgy fordítottam le, hogy van ez az én idő, amit én a saját dolgaimmal, akár magamban, akár magammal, akár barátaimmal, hobbiaimmal, stb. Töltök. És van a családidő, amit úgymond ugye először a párommal. Nyilván, ha a gyerek megjön, meg megérkezik egy családba, akkor ez teljesen felborítja ezt a család időt is, és még kevesebb marad én időre. Mit tartasz itt egyensúly helyzetnek? Van-e ebbe harmónia, van-e ebbe egészséges mérték én idő, családidő, vagy hogyan zsonglőrködjünk ezzel?
Hát ez egy zsonglőrködés. Én azt gondolom, hogy ma a gyerekek mellett, tehát ott, ahol több gyerek van, de ott is, ahol egy, de hogy nagy szükség van a nagyszülőkre, vagy valami külső segítségre, mert különben csak zsonglőrködés, aztán vagy sikerül, vagy nem. Érdekes volt a kérdésed, hogy az én idő, vagy a családidőnek az aránya, és én a legfontosabbnak tartom a mi időt. Tehát, hogy a pár, mikor már a gyerekek megvannak, mert mondtad, hogy az elején a családidő az, hogy mi ketten, de hogy mikor a gyerekek megvannak, akkor hogy a háromféle időnemet, és ahogy kérdezted, ezt felejtik el sokan. És ez is egyik oka a sok válásnak. Tehát, hogy nincsen mi idő, tehát amikor mi ketten, anya és apa, töltünk közösen olyan programokat, ami mi jól érezzük magunkat, ugye a heti randevúról, meg egyebekről beszéltünk az előző podcastban, de hogy hogyan tudunk ketten is időt tölteni. Tehát nagyon fontos, hogy legyen én idő, tehát amikor egyénileg, és azt kevesen tudják, hogy például a szeretett kapcsolathoz fontos az, hogy az én időbe föl tudjunk töltekezni, és régen erre mondjuk sokkal jobban figyeltek, hogy például a férfiak legyenek férfi társaságba, hogy meg tudjanak telni férfi energiával, és ettől sokkal jobban tudják szeretni a nőket és a gyerekeket. És ezek az együttötök, hogy együtt fociznak, teniszeznek, mit kártyáznak, akármit csinálnak együtt, és ugyanígy a nőknek, hogy a nők meg töltődjenek meg női energiával, egy jó kis barátnős pletykapartén, egy kis kávézgatáson, egy kis akármin, vagy akár a nőknek is a sportolás, tehát ez mindenkinek ugye az én időből szokott általában menni, tehát ritka az, hogy ketten együtt, mert meg tudják oldani, hogy a gyerekekkel ki legyen, de hogy ezeket az energiákat, amiket ott begyűjtünk, ezeket visszük be aztán a párkapcsolatba, és ettől jobb lesz a párkapcsolat. Tehát kell azonos neműekkel is én időt tölteni, és a másik, ugye hogy fontos a mi időben még az, tehát a ketten, hogy akár otthon, akár bárhol máshol, mert hogy teljesen más programokat, nekem sokan mondják, hogy de hát kirándultunk mennyit. Na de négyen a gyerekekkel, és akkor azok a kirándulások úgy néznek ki, hogy oda kirándulunk, amiket a gyerekek szeretnének. Tehát, hogy ők akarnak mondjuk, nem tudom milyen programban, mondjuk állatkertbe menni, én mondjuk annyira nem, vagy a vidámparkba mondjuk inkább, mert mondjuk az állatkert nagyon izgé a felnőtteknek is, a vidámpark is érdekes a felnőtteknek, na de arra fókuszálunk, hogy a gyerekek hova ülnek föl, és mi oda ülünk föl, és nem oda, ahova esetleg ketten ülnénk föl. Tehát, hogy
egyszerű éttermi vacsorát is.
Így van, vagy egy vacsorát, vagy akár csak otthon maradunk, és a gyerekeket viszi el a nagyszülő, mondjuk, vagy valaki rokon, vagy aludni, és mi este otthon töltjük kettesbe az estét, mert azért főleg nagyobb gyerekeknél már azért nagyon nehéz az egyáltalán azt is megoldani, hogy hogyan bújjunk össze este kettesbe. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy erre figyelni kell. Tehát ez figyelmet igényel, mert ez nem magától van.
Nem csak ebből a szempontból, de nagyon sok szempontból egy gyerek születése, egy gyerek érkezése, akár más módon is, akár örökbefogadással, felborítja ezt a mi kapcsolatot, meg egy kicsit az én kapcsolatot is, születik egy új anya, egy új apa, és születnie kell egy új minek. Mi ennek a folyamata, mi ennek a főbb lépései az, hogy ez viszonylag jól is jöjjünk ki ebből a történetből.
Ma már azért tudatosak a fiatal szülők, tehát nagyon sokat olvasnak, nagyon sok ilyen podcastot és egyebet néznek, tehát hogy hogyan válunk jó szülővé. De azt tudni kell, hogy azért a gyerekünk születésekor nagyon bemozognak a mi születésünkkel, meg a szüleinkkel való kapcsolataink. Tehát mondjuk egy apának az, hogy hogyan volt apa az apám, és akkor van egy tudatos szintje ennek, hogy én milyen apa szeretnék lenni, de van egy tudattalan szintje is, és lehet, hogy éppen akár anyaként, akár apaként úgy szorongok, mondjuk hozom azokat a szorongásokat, mert azt kell tudni, hogy bármi történik velünk az életbe, tehát magzati kortól kezdve, annak lenyomata marad az emberi pszichébe. Tehát, és pszichoterápiában is azt csináljuk, hogy a történést nem tudjuk megváltoztatni. Tehát, hogyha valakit bántalmaztak mondjuk gyerekkorában, akkor azt a történetet nem lehet megváltoztatni, de a hozzátapadó érzéseket, hogy én ne féljek, ne nyomjam magam kiszolgáltatott helyzetbe, hát ha most tudattalanul, hát ha most mégis szeretni fognak, hát ha most mégis megölel a férfi és nem megüt, hát ha most, vagy éppen nem merek közel menni, mert hát ha megint bántalmazni fognak. Tehát, hogy ezek, mikor gyerekünk születik, ezek, amit gyerekkorból hozunk, és amit a szüleink megéltek, sőt, akár transzgenerációsan is, ugye most ez nagyon divat, meg nagyon sok kutatás van erre nézve, epigenetikai kutatás is, tehát hozzuk ezeket tudattalanul, és nagyon jó rálátni, hogy most tényleg, mikor mondjuk nincs széklete a kisbabámnak anyaként, akkor most ezek jogos szorongások-e, hogy óránként nézegetem, vagy a borostyán anyám jött elő belőlem, és túlaggódom az egész helyzetet. És ebbe is például, ha jó partnerek vagyunk, akkor nem bántóan, és nem minősítve, de szépen tudunk egymásnak egyrészt biztonságot adni. Tehát, hogy mikor a másik azt mondja, hogy nyugodj van, nézzél rá, jól van ez a kicsi baba, vagy tudunk adni segítséget, és tudunk visszatükrözni dolgokat, hogy ez azért indokolatlan ez a szorongás, és gondolkoz, hogy egyszer egy kicsit olyannak látlak, mint anyukád, vagy éppen a másiknak, hogy mint apukád, vagy. Tehát akkor rossz ez, ha ez minősítésekkel jár. Mert most ez nagyon divat, hogy mindenki olvas mindent, és akkor minősítgetjük egymást, hogy te épp olyan narcisztikus vagy, mint az apád, vagy épp olyan ilyen meg... Na most ezzel csak rosszat teszünk egymásnak, de hogy visszajelezzük, hogy ez a szorongás most indokolatlan, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és egy nagy segítség, mert hogy nagyon sokat, ugye ezt nevezzük így pszichológiai projekciónak, tehát, hogy egy helyzetben, mikor bemozog az én érzésem, és mondjuk az anyám a valamikori velem való szorongása, akkor én is elkezdek szorongani, akkor is, ha tudatosan eldöntöttem, hogy én nem úgy fogom csinálni, mint ő. És egy fokkal tényleg jobban csinálom. Tehát, hogy azzal, hogy tudatosak vagyunk, és olvasunk, és művelődünk, bár van, akinek azt mondom, hogy már ne olvasson, tehát én írom, hogy ő ne olvasson, mert hogy fejbe mindent tud, de nem megy át ide a szívbe. Tehát, mintha itt lenne egy tiló, és ha nincsen közlekedés a tudás, meg az érzések között, és az még jobban feszíti. Tehát ez miért? Ez biológiailag is megvan. Talán egy egyszerű példát mondok, hogy azért van két agyféltekénk, mert a jobb agyféltekénk, az ott vannak az érzelmek. A balba van a tudatosság, meg a verbalitás, tehát a beszéd, meg a... Na most kódolunk a beszéd előtti időszakba is, tehát fél évesen, egy évesen, egy hónaposan, sőt ott kódolunk a legtöbb minden szeretetlenséget például, meg bizonytalanságot, tehát ha nem kaptuk meg az ősbizalmat a szüleinktől, tehát hogy biztonságba érezhetem magam, és ezek ott maradnak lenyomatként. És ha én nem élem meg az érzésemet, tehát ezért nem elég csak olvasni. Tehát az önismeret az nem azt jelenti, hogy csak olvasok. Az olvasás nagyon fontos. Tehát a tudatosság. De hogy mivel egy csomó minden tudattalan, és pont az érzelmek egy része, ezért, ha én nem élek meg egy helyzetet, a érzelmileg, és akár a szorongás, vagy félelem, vagy azért tudni kell, hogy a félelem is egy normális érzés. Most mostanában is egy csomó okunk van a Covid-tól, a háborúkig, tehát minden, hogy féljünk, és én azt gondolom, hogy az a normális, ha ilyen helyzetekben azért van bennünk valamennyi félelem, ez óvatosságra int, de ha ez túlmegy ez a félelem, és ezt nem merem megélni, és nem látok rá, hogy tényleg, tehát könnyebben megszabadulok tőle, hogyha én ezt pontosan megélem ezt az érzést, tehát nem menekülök előle, hanem belemegyek egy kicsit, megélem ezt az érzést, és azonnal jön, a tudattalan nagyon bölcs, azonnal jönnek az üzenetek is, hogy mit tudom én, bejön a nagymama képe, és lehet, hogy ő szorongott valamitől ennyire. Vagy a dédszülőm, vagy az anyukám, vagy a... És akkor azonnal érzem, hogy igen, ez az életem ára, mert az életnek ára van. És az életünk ára az a sok jó, meg a sok rossz, például a fölösleges szorongásaink, amit hozunk a szüleinktől, meg a nagyszüleinktől, meg mindenkitől. És ugye ezt tudom-e elfogadni, és tudok-e róla, hogy igen, én az ilyen helyzetekben szenzitívebb vagyok, és ettől fog csökkenni. Ha csak értem, attól még nem.